Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, énekeljük a 25. Zsoltárunknak az első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Svételnék maradjunk a helyünkön. Keressük meg és énekeljük a 265. dicséretet. A 265. dicséretnek az első három versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden utadat. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található a János evangéliumának 11. részében, az első 15 versben a következőképpen. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit te szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt a tanítványokhoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak megkövezni ott a zsidók, és mégis oda akarsz menni. Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta, aztán így szólt hozzájuk. Lázár, ami barátunk, elaludt. De elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték. Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy az álomba merülésről van szó. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott. Ti érettetek, hogy higgyetek, de most menjünk el hozzá. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Olyan könnyű sokszor énekelni ezt az éneket, hogy hagyjad az Úristenre te minden utadat. De amikor az életünk egy olyan helyzetbe kerül, amikor ennek valóságát meg kéne élnünk, hogy bizalommal rád bízzuk az életünket, és elengedjük minden emberi megoldást, akkor talán az egyik legnehezebb dolog az egész világon. Nem keresve a megoldásokat, nem idegesen kutatva azt, nem emberi szemmel nézni és kutatni, hanem mindent elengedve rád bízni magunkat. Tudjuk, hogy van neked hatalmad oszlatni felhőt és szelet, egged, bármire képes vagy. De mégis ezt az életünkben megélni, sokszor megtapasztalni, kivárni, nehéz dolog, Urunk. Köszönjük, hogy ma azért hívtál elé, magad elé bennünket, hogy beszélj velünk. Hogy az ige által megszólíts minket, és újra a szívünkben, lelkünkben valami megmozduljon feléd. Megmozduljon feléd, még ha érzés is csupán, de rájöjjünk arra. Neked személyre szóló üzeneted van a mi számunkra, amelyet te már elkészítettél, és nekünk csak egy dolgunk lenne, elfogadni azt. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és úgy munkálkodj szíveinkben, lelkünkben, hogy mindaz, amit te mondani akarsz, az életté legyen a mi számunkra. Így áldj meg minket, jöjj közénk, és mutasd meg nekünk élő valóságodat. Ámen. Isten igéjének meghallására készülve testvéreim, a 291. dicséretnek a második versét énekeljük. A 291. dicséret második verse így kezdődik. mi szívünket kegyes Isten igaz hívben, reménységben, kiváltképpen erősít. Szent lelkét segítségül hívva, ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk, írva található János evangéliumának 11. részében. A 26. verssel kezdődő igeszakaszban a következőképpen. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja azt néked. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, fiataljainkat itt az Isten tisztelet közösségében. És megmondom őszintén, egy olyan igerészről szeretnék ma beszélni, amely azt gondolom, hogy talán a János evangéliumának az egyik legdrámai fejezete. Ez a János evangélium a 11. része, amely a felolvasott igerésszel kezdődik, gyakorlatilag Lázár történetének, feltámasztásának, történetének prológusát olvastam föl. Olyan rész, ami tele van emberi érzésekkel. Tele van olyan érzésekkel és olyan gondolatokkal, amelyről alapvetően az ember, mindegy, hogy fiatal vagy idős, nem szokott nagyon beszélni. Nem szokott ilyen dolgokat megfogalmazni, vagy ha megfogalmazza, önmagában fogalmazza meg, de igazán nem nagyon szokta kibeszélni. Mondok egy-kettőt. Gondoljátok végig ezt a jelenetet. Van egy ember, aki Jézus barátja. És az ember betegségbe kerül. És ott van ez a Jézus, akiről tudjuk, hogy szereti a barátja, és követeket küldenek hozzá, és Jézus nem jön. Mondjuk ki, cserben hagyja a barátját. Korrekt viselkedés? Aki cserben hagyja a barátját, az nem érdemel semmit. Aztán arról nem beszélve. Itt van ez a három testvér. Lázár, Mária és Márta. Ha ezt a Lázárt kivesszük ebből a családból, akkor Mária és Márta sorsa gyakorlatilag az ókori világban megpecsétlődik. Mert két önálló asszony élni egyedül képtelen. Tehát itt nem csak arról szól a történet, hogy Jézus elindul-e a barátjáért, hanem arról is szól a történet, hogy mi lesz még két ember sorsával. Máriával és Mártával. Aztán mondom a következőt. Nagyon furcsa ez a Jézus. Olyan dolgokat mond, mintha nem lenne igazán tisztán képbe ebben az egész történettel. Azt mondja, ez a betegség nem halálos. Lázár meghal. Akkor Jézus tévedett? Ugye milyen szépen énekeltük, és milyen szépen szólt, hagyjad az Úristenre te minden utadat. De vajon melyikünk az, amelyik kimeri jelenteni? Még nem fordult meg a fejébe, lehet, hogy nem beszélt róla, de nem fordult meg a fejébe, hogy rábíztam az életem bizonyos kérdését Istenre, azt gondolta, hogy ő megoldja, és nem oldotta meg, vagy másként oldotta meg, tehát kvázi Isten tévedett? Aztán gondoljátok végig azt az emberi érzést. Amikor itt van ez a Márta, és ez a Márta kiszalad Jézus elé, hogy üdvözölje őt, és Jézus gyakorlatilag, majd beszélek róla külön is, figyelmesen ugyan, de azért kellőképpen helyre teszi. Pedig hát micsoda érzés volt benne, nem? Teljesen jogos. Ne haragudj, Uram, te Lázár barátja vagy. Van hatalmad mindenre. Hol voltál? Miért nem voltál itt? Neked az lett volna a dolgod, nem, hogy itt legyél. Hiszen te szeretsz minket. Aztán egy döbbenetes képet is láthatunk, amit még egyszer a Bibliában látunk, talán már mondtam. Jeruzsálemnél, amikor Jézus bevonul. Jézus megáll a barátja sírjánál, és elkezd sírni. Nem egy szokványos dolog. Jézus sír Lázár sírjánál. Tehát csak így felütésként azt szerettem volna elmondani, hogy olyan fejezetről beszélek ma, és olyan részekről, amelyek az emberi életnek kardinális kérdései, és hihetetlen érzelmeket tudnak kiváltani belőle. Teljes joggal. Mivel a barátja Jézus Lázárnak, ezért a két nővér úgy dönt, nem tudnak mit kezdeni a testvérükkel, követeket küldenek Jézus után. Mester, gyere el, mert a barátod beteg. Mi volt a szívükben? Megint egy érzés. Az a reménység, ugye? Hát az a Jézus arról híres, hogy nyitott emberek felé, lelkek felé. Hát egyszer a tömegben azt észrevette, hogy egy asszony csak megfogta a ruháját. Mi lesz az első dolga? Útnak indul, és eljön hozzánk. Tudjuk nagyon jól. Ez a Jézus képes volt Jerikón keresztül úgy átmenni, hogy megállt Bartimeusért, elhitt a Zákeust. Hát ennek a Jézusnak lelke van. Ez a lélek meg fog mozdulni, ha mi hívjuk. És Jézus nem mozdul. Egy hozzánk közel álló ember, egy közel álló hatalommal bíró ember, és nem tesz értem semmit. Azért gondoljátok végig ezt a jelenetet. Sőt, azt olvassuk. Ahol volt, ott maradt még két napig. Minek? Miért? Ugye milyen furcsa? Nem az lett volna normális, hogy Jézus elindul? Vagy legalább a követeket visszaküld, és azt mondja, hogy gyerekek, nyugalom. De most játsszunk egy gondolat egy pillanatra. Ha a követeknek azt mondta, amit elmondott a tanítványoknak, hogy ez a betegség nem halálos. És képzeljétek, amikor ezt a hírt elvitték Betániába, Máriának és Mártának. Olyan titokzatos lett ez a Jézus. De vajon miért? Eddig mindig az volt rá jellemzően, egyértelmű mondatokat mond. Kérdéseket tesz föl. Arra igennel nemmel lehetett válaszolni. Miért van ez az egész? Kedves testvéreim, Lázár meghal, és a későbbi leírásból tudjuk ezt, hogy a halála után 4 nappal érkezik oda Jézus. Meg is mondják neki. Ott a sírja, menj ki, ki is kísérik, de elmondják neki, hogy 4 napos. Abban az időben, ókori keleten nem kell részleteznem, mit jelentett egy 4 napos hulla. De Jézusnak a szeme nem rebben. A későbbi leírásból az is kiderül, hogy azt mondja Jézus, miután sír Lázár sírjánál, hogy hengerítsétek el a követ. És kiderül, hogy egy mondattal kihívja Lázárt a sírból. Én ma nem erről szeretnék beszélni, ezt ismerjük jól ezt a történetet. Hanem arról, hogy miért furcsa ez a Jézus, miért viselkedett így, és miért ilyen dolgokat mond? Ha miért ilyen dolgokat üzen nekünk? Volt valami célja Jézusnak. De ezt a célt csak úgy érhette el, és ez egy fontos mondat, végigengedte azokat, akiket szeret, a mélység és a pokol útján. Ez egy nagyon nehéz lecke. Ahhoz, hogy megértsék, Mária és Márta, és később Lázár, és majd a tanítványok. Hogy miért cselekszik így Jézus? Végig kellett járniuk ezt az utat. Aztán még valami kiderül. A János Evangélium a 12. részének első verse így kezdődik. 6 nap múlva húsvét lesz. Jézus elmegy Betániába, megáll Lázár sírjánál, és utána elindul a saját sírja felé. Elindul Jeruzsálembe, elindul a Golgotára, és a saját sírjába nyugszik utána. Na, ezt még atyán kívül és rajta kívül senki nem tudta. És nem is értette. Nézzük hát meg, ez a különös történet mit üzenhet nekünk. Kedves testvéreim, az első, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, az igében az így szól. És küldték hozzá a követeket mondván, ímé Uram, akit te szeretsz, beteg. Fogalmazzuk meg nagyon egyszerűen. A betegség, a baj, az élet ellensége azokat sem kerüli el, akiket Jézus szeret. Na ez is nehéz igazság. Azok is megjárják a mélységet. Azok is eljuthatnak odáig, hogy reményvesztetten várják Jézus szabadítását, de nem érkezik meg időben. Azok is, akik hívő emberek, azok is, akik Jézusnak van, Jézushoz tartozónak vallják magukat, átélhetik ugyanezt, mint Mária, Márta és Lázár. Na de akkor tegyük föl a kérdést, nem? Mi értelme akkor hívőnek lenni? Nem az van az emberek fejében leginkább, hogy azért vagyok hívő, mert védelem alá kerül az életem? Ez nagyon fontos lesz a későbbi megértésben. Nem azért érdemes Istenhez tartozónak lenni, mert onnantól kezdve áldás lesz az életemen? És mondjuk ki, a válasz az, hogy nem. Ez tökéletes tanítást ad a történet arra, hogy mi is meg fogunk halni, mindannyian tudjuk, ugye? Még a fiatalok is tudják. A mi életünk is kerül krízisbe, nekünk is lesz olyan betegségünk, amiről kéne üzenni Jézusnak. A mi életünkben is lesz olyan reményvesztett helyzet, vagy már volt olyan reményvesztett helyzet, ahol vártuk az Isten szabadítását, de nem jött el. Nagyon sokan itt véglegesen lezárják az Isten kérdést. És valljuk be őszintén. Ha semmi másról nem tudnak, csak erről, és ezt értékelik, akkor jogosan. Jogosan. De hiszem, hogy azért hívott ma az Úristen téged ide. Hogy végighallgass azt, hogy miért éri meg mégis majd. Hogy ne azokat a pontokat keresd a hitedben, az életedben. Ami arról szól, hogy téged bizonyít, neked bizonyítékként szolgál arra, hogy az Isten téged véd, az Isten téged szeret. Ki fog derülni a történetből? Sokkal, de sokkal többet ad. Ott van ez a Márta. Én megmondom őszintén, nagyon becsülöm. Nekem az egyik legszimpatikusabb az egész történetből. Ez oda megy, és ami a szívén, a száján, úgy kimondja. Hol voltál? Miért késtél? Hiába üzentünk. Nincs semmiféle keresztény allűr benne, hogy mit szabad és mit nem szabad. Nem volna jó egyszerűen megszellőztetni a lelkünket. Csak hogy gondold végig. Biztos vagyok benne, hogy a lelked szőnyege alatt, ahogy az enyémben is, sok minden ott lapul, amit nem mersz, nem akarsz kimondani. Pedig fáj. Kiderül erről a Mártáról, és figyeljétek meg, azért hihetetlen, tehát hogy mégis a hit milyen mélyen van benne, csodálatosan János leírja, azt mondja, és kimegy ő elé. Tehát vádolja ő az Istent, Jézust, és nem érti ezt az egész dolgot, de nézd meg, miben kapaszkodik, amikor meghalotta jön, szalad elé. És mit mond neki Jézus? Te Márta. Alapvetően igazad van. Tudod, Lázár fel fog támadni. És tudom, hogy fáj a lelked. De figyelj, mert most fogsz olyat látni és hallani, ami miatt ez az egész végül is megtörtént veled. És megtörténhetett veletek. Nem feszítem tovább a húrt, elmondom, hogy mi az, ami ebben az egész történetben mindent megfordít. Kettő, azaz kettő darab betű. Egy pici szócska. De. Figyeljétek meg, mit mond Jézus. Lázár elaludt, de felébresztem. Lázár meghalt, de menjünk el hozzá. Aki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog, mert, de. Az egész erről szól. Hogy az embernek végre megértése kerüljön a fejébe és a szívébe. Hogy az életünknek van egy földi időszaka, ami ki tudja hány év. És utána az életünk végig jön ez a pici szócska. De. És tudjátok, miről szól ez az egész? Nem mindegy, ki és mit ír utána. A de után. Valakinek annyit írnak, hogy egy márványkőre felírják a nevét. Élt, de meghalt. 70-valahány évesen. De Jézus pont azt akarja megértetni velük, és de jó lenne most megértenénk mi is. Hogy az egész életünknek ez a legfontosabb pici része. Hogy igen, éled az életedet, de éltél 20 évet, 60 évet, 80 évet, de így fogalmazza meg az Ószövetség. Ne örüljél ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. És itt van az élet fordulópontja. Itt a mélységekből a kiút, itt az erő, minden itt van elrejtve. És figyeld meg, ha átfordítjuk az érzéseinkre, milyen csodálatos dolgot rejt. Félek, Uram, de! Nincs reményem, Uram, de! Erőtlen vagyok, de! Ebben van az isteni kegyelem elrejtve. De! Igen, Lázár meghalt, de elmegyek. Lázár elaludt, de felébresztem. Mária és Márta a nyomorúságban van, de elmegyek hozzájuk. Mit is akar Jézus megértetni? Arról szól, testvéreim, ez az egész tanítás, hogy a de után Isten szeretné írni az életed folytatását. Nem véletlenül beszél a János jelenések könyve arról, hogy a bárány vérével elkezdenek beírni valamit. És leírják. Kálmán Csaba ilyen volt, de... Mondd a neved. Ilyen volt az életem, de... És elkezd valami olyan dolog történni, ami teljesen más irányba viszi az ember gondolkozását. Hadd mondjak egy személyes példát. Lelkész létemben én sok embert láttam meghalni. Sok embernek álltam az ágya mellett, amikor utolsó dobbant a szíve, hogy mi volt a szemében. És valóban igaz. Láttam olyan szemeket, amiben a reménytelenség, a félelem, és csak is a kérdőjel volt. Mert nem tudta, hogy a de után mi lesz a folytatás. De álltam úgy az apám ágya mellett, és sok-sok ember ágya mellett. Aki tudta, hogy itt a vég, de azt is tudta, a de után valami új kezdődik. Ezt Jézus elmondani Máriának, Mártának, Lázárnak és a tanítványainak. Nem tudta volna úgy, hogy elmegy és meggyógyítja Lázárt. Értitek, miért ilyen furcsa Jézus az elején? És értjük, hogy az életünknek furcsaságainak mindig valami oka van. És mindig az Isten egy célt szolgál, hogy a de után valami olyan dolog kerüljön odaírásra. Ami már az örök lét felé mutat, mert mindannyian tudjuk, az élet legnagyobb kardinális kérdése nem a földi világban, nem a 70-80 évünk alatt fognak eldőlni, hanem ott az utolsó pillanatban. Amikor mindent elengedsz. És csak egy dolog marad. Tudod-e kihez, hova nyújtani a kezed? Ha nem, a de után nincs folytatás. Ha igen, akkor hagyd az Úristenre te minden utadat. És bízzál ő benne. Ezt nagyon nehéz lett volna úgy elmondani, hogy elmegy Jézus Lázár, és azt mondja, gyere Lázár barátom, kelj fel az ágyadból, leülünk, vacsorázunk egyet, megbeszéljük, és megyünk tovább. Nem véletlenül mondja neki, én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog. És hadd mondjam el így az ige hirdetésben, azt gondolom, hogy megérdemli egy nagyon személyes dolgot. Direkt nem a püspöki levelet olvasom fel. Pénteken hajnalban, 69 éves korában elhunyt Bellai Zoltán. Püspöki főtanácsos. Meghalt. Hatalmas életpálya, elképesztő munka. És az volt a végrendeletében, vagy nem tudom, a végrendeletében, a püspök úr ezt írta rá, a kedvenc igéje, az Ézsaiás 40-ből. De, akik az Úrban bíznak, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg. Így élt el az életét, és így ment haza a teremtő urához. De jó lenne így meghalni. És végül pedig, mit tegyünk mi ezzel az egésszel? Lehet, hogy már talán értjük, egy picit kapizsgáljuk, és lehet, hogy új információ volt, de mit kezdjünk mi ezzel az egésszel? Holnap elmegyünk a munkánkba, iskolába, mit fogunk tenni? Kedves testvéreim, Jézus erre is választott. méghozzá azt mondja, hogy aki hisz én bennem, élni fog. Ha ezt te elhiszed, és el tudod fogadni, akkor innentől kezdve egy új élet kezdődik. Semmi nem fog megváltozni. Ugyanott fogsz lakni, ugyanazon a lakcímen fog megtalálni a postás, ugyanott fogsz reggel fölébredni, ugyanarra a munkahelyre fogsz bemenni, ugyanabba az autóba fogsz beülni, mint eddig. De valami belül teljesen megváltozik. És ez a következő. Az emberi életnek és léleknek tápláló ereje, bárki is bármit mond, bármit hirdet ez a mai világ. Egyetlen egy dolog. Az isteni szeretet. Tudjátok, ez a Márta, én azért becsülöm nagyon, mert attól függet, hogy tele volt a szíve indulattal, fájdalommal, mindennel. Amikor Jézus megkérdezi tőle, nem olvastam ezt sem föl, mert nagyon hosszú lett volna, hogy te Márta mondd, elmondtad nekem a vallásos szöveget, bocsánat, hogy így mondom, egy zsidó hitvallást mond el neki, hogy hiszed, hogy feltámad a testvéred? Persze hiszem, mert az utolsó napon emlékszünk rá, nem? Még a kommunizmus idején se törölték le a feltámadunk feliratot a temetőknél. Ott is mindenki hitt a feltámadásban. Valami kell a temetőn túlmutasson. Akkor Jézus odafordul hozzá, és azt mondja, te Márta, oké, hogy ebben hiszel. De azt elhiszed, hogy én vagyok az élő Isten fia. A Jézus Krisztus. Aki innen a testvéred sírjától, és ezért mondtam el az elején, elindulok egy Jeruzsálem felé, elmegyek a Golgota keresztjéig, betesznek egy sírba, és utána húsvétkor egyszer az atya áll meg előttem is feltámaszt. De mondd Márta, te ezt elhiszed? Mert lehet mondani, hogy persze majd feltámadunk, de a magad életére nézve. Van reménységed, van bizonyosságod? Hogy én azért megyek innen tovább. Hogy a testvérednek, Máriának, Mártának és a többieknek üdvössége legyen. Figyeljétek meg ezt a Mártát. Azt mondja, Uram, én azt hiszem. És de jó, amikor így kezdődik egy mondat. Én azt hiszem, hogy te vagy a Jézus Krisztus, aki eljövendő megváltani ezt a világot. Én sok mindent nem értek. Sok mindennel tele van a szívem. Tele vagyok gondolatokkal, mindennel. De ezt elhiszem. És utána kimennek együtt a sírhoz. És Jézus megáll Lázár sírjánál. És megmutatja neki a bizonyítékot. Márta, nézd meg. Nem hiába való te hited. Lázár, gyere ki! És Lázár kijött. És mielőtt bárki azt gondolna, hogy ez egy gyakorlatilag egy jánosi mese. Feljegyezték virágvasárnapkor, meg a templomban lévő, hogy amikor Jézus bemegy Jeruzsálembe, és kiűzi a kufárokat, akkor az a feltámasztott Lázár ott van mellette. Márta, te hiszel? Akkor most kezdj el látni. És ezért mondom. Ugyanott fogsz lakni, ugyanaz maradsz, csak belül minden megváltozik. Hadd fejezzem be azzal, nem ünneprontásként. Ez a János 11 egy csodálatos történet, ahol egy emberi élet megújul, ahol egy család újjászületik, ahol Jézus elindul. De érdemes elolvasni ezt a fejezetet különben. A fejezet vége felé az is kiderül, nem mindenki örül ennek. Ma is így van ám ez. Van, aki legyint erre az egész, amit elhangzott. Valaki majd meghallgatja esetleg az internet, és azt fogja, hogy ugyan már, mit akarnak ezek? Miről beszél az apa? Nem mindenki örült ennek. Lázár sírjánál döntik el a zsidók. A zsidó vezető, hogy Jézust elfogjuk, és megöljük. És be is tartják az ígéretüket. 6 nap múlva húsvét lesz. Van, aki az életet látja Jézusban, az örök életet. Lehet, hogy tele van a szíve kérdéssel, jogos panasszal, váddal, gondolattal, de az életet látja. Van, aki meg csupán ennyit lát. Veszítsük el. Nem kell. Nem kell ő nekünk. Adja meg az élő Isten, hogy elhidd. Ma azért voltál itt, hogy ezt halld, hidd, és örök életed legyen. Mert ennél többet Isten nem adhat neked. Imádkozzunk. Köszönjük neked ezt az igét, és köszönjük azt, hogy még a sokszor fájdalmas úton is, de el akarsz vezetni bennünket oda, hogy megértsük ezt a emberileg felfoghatatlan igazságot, hogy amikor minden a szemünk elől eltűnik, az enyészetté lesz, a halál árnyékának völgyében, de akkor kezdesz egy új fejezetet írni a mi életünkbe. Köszönjük ezt a csodálatos szócskát, amit ad, hogy erőforrásként hordozzunk szívünkben, lelkünkben, hogy elestem ugyan, de és a de után van új lehetőség. Tanítsd meg erre gyermekeinket, fiataljainkat, minket, idősebbeket, véneket, hogy hadd tudjuk így nézni az életünket, hogy a de után, ha benned hiszünk, akkor te írsz egy új fejezetet. Köszönjük, hogy te onnan Lázár sírjától elindultál a magad sírja felé, és ott a Golgota keresztjén azért maradtál ott, és azért haltál meg, hogy eljöhessen húsvét hajnala, az újjászületés, az újrakezdés ünnepe. Köszönjük azt a reménységet és bizonyosságot, hogy mi a tiéd lehetünk, és az, hogy ez erőt, hitet, reménységet adjon nekünk. Munkáld bennünk azt az örökké való hitet, amely túlmutat mindenem. Így áld meg bennünket, áld meg ezt a gyülekezetet, iskolánkat, hogy ez a munka lelked által minél több emberi szívben megszülessen. Tarts meg minket az előttünk álló héten, adj erőt feladatainkhoz, munkánkhoz, a tanuláshoz, és őrizd meg minket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem jövő heti alkalmainkat, a megszokott rendszerint fogjuk megtartani. Hétfőn 14 órakor várjuk idősebb testvéreinket ide a gyülekezeti teremben. Csütörtökön énekkari próbát, pénteken ifjúsági bibliaórát, vasárnap pedig istentiszteletet és gyermekistentiszteletet is fogunk tartani. Szeretném hirdetni, hogy március 4-én a gyülekezetnek 16 órától lesz itt a Veszprémi Egyházmegye úgynevezett borászati találkozója. Ez egy tavaly évben elkezdődő kezdeményezés, hogy a gyülekezetekbe járó presbitereknek, bortermelőknek egy közösséget szerveznek. A Szent Gály nagytisztelet úrnak a felesége szervezi ezt, ahol bemutatják, beszélgetnek, egyéb hasonlók történnek. Most leginkább majd a bórumról lesz szó, ami október, vagy márciusban lesz valamikor, de egy a lényeg, hogy várjuk szeretettel ide is a testvéreket. Most az alsós lovasi református társ egyházközség lesz a vendéglátó, úgyhogy szeretném kérni azokat, akiknek van erre igényük, hajlandóságuk, nyitottságuk, azok jöjjenek le erre az alkalomra, a művelődési házban lesz ez megszervezve. Hirdetem, hogy van még pár darab bibliaolvasó kalauzunk. Ott a kiáratnál a perseny mellett 2019-es bibliaolvasó kalauz van még ott, aki úgy gondolja, szívesen vesszük, hogyha megfogja, elviszi, és legfőképpen, ha forgatja. Hirdetem, ahogy már az igehirdetésben is említettem, szomorú szívvel, püspök úr péntek hajnalban írt egy levelet, hogy 69 esztendős korában hosszantartó betegség, nem is volt olyan hosszú, mert azt hiszem fél év volt neki, de betegsége után elhunyt nagy főtiszteletű Bellai Zoltán, püspöki főtanácsos úr, a temetésére az egyház körülött később gondoskodni, hordozzuk imádságba a családot, meg a gyülekezetet, egy hatalmas ült hagyott maga után, ezt mindannyian tudjuk, akik ismerjük, hiszen mind a szolgálata, mind a teherbírás, mind az odaszállása, az példaértékű volt az egész kerületben és az egyházban. Gondoltam, hogy mindenképpen jó, hogyha erről tudunk, és gondolunk a hátramaradó szeretteire, a gyászoló családra és a gyülekezetre. Az áldás vétel előtt testvéreim, énekeljük megkezdett 265. dicséretnek az 5., 6. és 7. versét. A 265. dicséret 5. verse így kezdődik. Bízzál bánatos lélek, mit bánt a bú, a gond. fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.